Jeruzsálemet hegyek fogják körül, népét pedig az Úr karolja át most, és mind örökké. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Ővé a dicsőség és a hatalom most, és az örökké valóságban. Amen. Isten hozott mindannyiunkat ezen a mai vasárnapon. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük először 65. Zsoltárunk első versét, a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. És Fajti Regő keresztelőjére készülve énekeljük az Itt állok jászolott feledkezett ének második versét, ez most 412-es dicséret, 412, és akkor annak a második versét énekeljük. Nem éltem még e földszínén, te értem megszülettél. 412-es ének második verse. Segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Szeretett testvérek, nagyon örülünk, hogy eljöttetek és elhoztátok két gyermeketeket, hogy őket megkereszteljük. Az Úr Jézus Krisztus feltámadása után mennybe menetele előtt szerezte nekünk a keresztséget a misszió parancsával, ezt mondta az Úr. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön, elmenve azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A Szentírásból Zsoltár olvasmányunk ezen a mai napon a 23. Zsoltár. Ez talán az egyik legismertebb Zsoltár, végigolvasom most mind a 6 versét. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Amen. Hadd mondjak néhány mondatot egy-egy versről ennek a zsoltárnak. Így kezdődik Dávid zsoltára: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ez egy nagy vallomás. Nem vagyok egyedül, nekem van egy pásztorom. Méghozzá az Úr. És a birtok viszony igazából pont fordítva van, mert azt mondom, hogy nekem van pásztorom, de igazából neki van egy báránya a nyájban. Én, aki nem elveszett, nem kóborolt, nem valahol a nagy semmiben van, a semmi közepén, hanem az ő nyájában. De a bárány, aki ezzel tisztában van, ő ezt a pásztort a saját pásztorának vallja, ahogy a pásztor is a bárányt a sajátjának vallja. A keresztség, ugyan erről beszélgetünk, ezt jelenti: én mától kezdve Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És tudom, hogy innen kezdve velem úgy számol, hogy én az övé vagyok, és innen kezdve én is úgy számolok, hogy én valóban az ő tulajdona vagyok. És nem csak én vagyok az övé, de meg is fordítva, az Úr az én pásztorom, igen, ő is az enyém. Második vers azt mondja: füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Magyarul gondoskodik rólam. Füves legelő, csendes víz, a báránynak ez kell. Vagyis a gondoskodás. Mindene megvan. Vallomás. Azt mondja Dávid: ahogyan egy jó pásztor nyájában minden báránynak minden szüksége megvan, mert a pásztor gondoskodik, így vagyok én is. Isten, az én Uram, az én jó pásztorom minden szükségemről gondoskodik. Nincs hiányom semmiben. Csendes vizekhez is terelget. Igen, nem is nagy vízhez, nagy csobogáshoz, nagy zuhatakhoz, csendes vízhez, ahol nyugodtan részesülhetek abban, amit nekem, mint szükségeim beteljesítését kioszt. Harmadik vers ezt mondja: lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Hát ha arról kezdenénk most egy ívpapírt megírni, hogy mennyiféle lelki terhünk van, lehet estig is tudnánk sorolni, és kevés volna a papír. Sokféle fájdalom, panasz, keserűség, gyötrelem, életterhe, aggodalma, régi dolgok, elrontott dolgaim, szégyeneim, vágyaim, álmaim, csalódásaim, kudarcaim, bőven tudjuk sorolni mennyi. De azt mondja, hogy a lelkemet felüdíti. És amikor átéltük már egyszer, hogy nagyon fáradtam, nagyon szomjas voltam, és olyan jól esett meginni azt a pohár vizet, hogy tényleg felüdített, lelkemet felüdíti. Azt mondja ez a bárány, hogy az Úr az én pásztorom, olyan pásztor, aki a lelkemmel is törődik. Nem csak enni meg inni ad, aztán jó van, kész, hanem velem törődik, az én énemmel, az én valómmal, azzal, aki én valóságosan vagyok, aki gyógyítja a lelkemet, mikor arra van szükségem, sőt, igaz ösvényen vezet. Az ösvény ugye egy olyan út, ami nem autópálya szélességű, hanem csak egy keskeny út, a keskeny úton vezet. A keskeny úton, azon a keskeny úton, ami az ő útja, azon vezet engem. Tudjuk, hogy vannak hamis utak. Például a Beszédek könyvében van egy ilyen izgalmas mondat, azt mondja: van út, ami egyenesnek látszik, és mégis a halálba vezet. Ő lehet, hogy nem nagy út feltétlen, amin vezet sokszor, hanem csak ösvény. Talán néha még szűknek is tűnik, hogy is tudok ezen az ösvényen elférni, de igaz út, mert ő maga az út, az igazság és az élet. Majd ezt mondja: ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Igen, néha van olyan nehéz utunk, ahol még a halállal is szembe kell nézni. Mindegy, gyerekek vagyunk, felnőttek, idősek, szembe kell nézni. És ilyenkor elszorul a szívünk, és kérdéseket teszünk föl, és talán némi bizonytalanságban is lehetünk. De azt mondja ez a zsoltáros Dávid, hogy nekem az Úr az én pásztorom. Tehát, ha még a halállal kell is szembenézek, akkor sem félek, mert te velem vagy. Te még ott is velem vagy, mert tudom, hogy egyszerűen csak átviszel, mintha egy küszöböt átlépnék. És nem is én lépem át, hanem te viszel rajta keresztül. Vesződ és botod, vigasztal, vagyis az a terelő vesződ vagy botod, ami nem enged eltévedni, nem enged engem elveszni, elcsatangolni. A legnehezebb helyzetekben is ott van, és biztonságérzetet ad nekem. 5. vers, ezt mondja, asztalt terítesz nekem, ellenségém szeme láttára, megkened fejemet, olajjal csordultig van poharam. Azt mondja, nagyon egyszerű mondat, hogy jó dolgom van. Jó dolgom van. Nincs igazán panaszra okom. Lehet sorolni sok mindent az életben, hogy mi az, ami nem jó, mi az, ami hiányzik, mi az, ami másképp kellene, hogy legyen. De ezzel együtt megelégedett vagyok. Nekem külső körülményeimben, belső lelki világomban is jó dolgom van. Én nem panaszkodom, nem kesergek, nem búslakodok, nem borulok depresszióba. Nekem lehet, hogy sokszor kevéssel is, és sok nehézséggel, talán ellenséggel is terhelt életem ellenére mégis békém, biztonságom van, áldott vagyok, Isten áldottja. Az áron mondat, bizony, jóságod és szereteted kísér engem életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Azt mondja, az életem bele van ágyazva Isten szeretetébe, bele vagyok gyökerezve Isten valóságába, ezer szálon össze vagyok fonódva, olyan, mintha az egész életem a templomban élném. Az egész életemet a templomban élném. Az egész életem az Istennel való szüntelen közösségben volna. Nem néha vele, nem olykor-olykor összefutva, hanem ő és én valahogy egy vagyunk úgy, amikor Pál azt mondja, hogy már nem én élek magamban, hanem bennem él a Krisztus, én pedig ő benne. Ott lakom az Úr házában. Nem a templomba kell megágyazni. Múltkor jöttek a gyerekek az iskolai napon, megnézték a templomot. Itt lakik a pap, vagy a hívek? Nem, itt nem lakik, bocsánat. Ez nem lakás, így nézve, itt az Isten lakik, ha úgy tetszik, bár nem ide szól a vakcin bejelentője, mert mi atyán ki a mennyekben vagy. De ezt jelenti mégis, hogy szüntelen ott van az életem, az Isten jelenlétében, az Isten jelen valóságában. Ez mától az utatok. Nektek kettőtöknek is, és minnyájatoknak, szülőknek és keresztülőknek, hogy ez a két fiú valóban így jöjjön föl, és ti adtok ebben nekik példát, mintát, ti jártok előttük az élen, és ti vezetitek őket első renden, emberi szinten. Merjétek el hinni, nincs más út, nincs más pásztor, próbáljátok ki, éljétek, ígérem, nem csalódtok. Amen. Most fennállva együtt valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitünk megvallása után Isten és egy gyülekezet színe előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszent egyházba beletartozzanak? Feleljétek hallható szóval, akarjuk.
Akarjuk.
Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Kérdezem továbbá, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd ők fölnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tegyenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Feleljétek, ígérjük és fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk.
Isten szent lelke adjon nektek ehhez mindenkor erőt. Hozzátok fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, és kérdezlek benneteket. Ígéritek-e, hogy a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, valamint hogy a szülőknek és keresztülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék fel. Feleljük együtt, ígérjük.
Ígérjük.
Isten szent lelke, tegyen bennünket is mindenkor készé ígéretünk teljesítéséhez. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, a te gazdag szerelmed, nagy kegyelmed, jóságod pecsétje a mi Urunk Krisztus, akiben nekünk megváltást és üdvösséget szereztél. Köszönjük, hogy ebben a gazdagságban akarod részesíteni gyermekeinket is. Arra kérünk most, hogy tudjuk valamennyien úgy nevelni a gyermekeket, hogy a te nevedre dicsőség, a gyülekezetre épülés, és minden ember számára áldás legyen az ő életük. Légy hát így velük szüntelen. Légy velük életük terheiben, gondjaiban. Hallgasd meg őket imádságaikban. Vezesd őket a te utadon. Hadd legyen valóban nekik is szívük imádsága vallomása. Az Úr az én pásztorom. Amen. Most akkor kérem, hogy a keresztülők a gyerekek lépjetek előre, hogy a gyermekeket megkereszteljék. A gyermek keresztneve?
Ákos.
Hagyd meg a fejedbe. Ákos, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A gyermek keresztneve?
Regő.
Regő, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hűves legelőkön vezet, csendes vizekhez terelget engem. Ámen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Az Isten tisztelet folytatásában a volt 337-es dicséretet fogjuk énekelni. Ugye keresem az ének számot. Tehát ez a 491-es dicséret, de a gyermekek most indulhatnak a gyermekisten tiszteletre. Izgalmas téma lesz az igazság. Mi pedig énekeljük 391 lelki próbáimban Jézus légy velem. Nem kásztak? Akkor nyitom magamhoz egy picit, jó? Nem jó számot mondtam?
Nem.
Akkor mindjárt felirálok.
Figyelme.
715. 715? 338. 715. 715, bocsánat. Hát kavargom még ezekkel a számokkal, de mire lesz új énekeskönyv, megint addigra megtanulom. De reméljük, ez most kitart egy darabig. Jó, akkor elnézést, rossz számot mondtam. Isten igét olvasom János evangéliumából, az evangélium 14. fejezetéből, 15-től 24-ig terjedő verseket, melyek így szólnak. Ezt mondja Jézus. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mind örökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki befogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Így szólt hozzá Júdás, de nem az Iskáriótes. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igémet. Az az ige pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki elküldött engem. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönjük szépen az elmúlt hetet, minden áldásodat, ajándékodat, vigasztalásodat, erődet, mindent. És köszönjük, hogy ma is újra itt vagyunk nálad. És köszönjük, hogy te hívtál meg bennünket a te országodba, és te gazdagítasz minket szüntelen. Te tudod, hány és hány kérdésre kellett válaszoljunk a héten, és hány kérdésre nem volt válaszunk a héten. Te tudod, mi mindennel jöttünk eléd, könyörgéssel, hálával, magasztalással, közbenjárással, és te tudod, mennyi teher van a szívünkön újra s újra. Kérünk hát, igéddel, szent lelkeddel, jöjj közel hozzánk. Ma is igazgass bennünket, ha viharban bennünk csitítsd, ha gyász vigasztalj, ha fájdalom gyógyíts, ha kétség, küzdelem, mutass utat, de mindenképpen hadd érezzük, itt vagy velünk, vezetsz minket, megáldasz bennünket. Kérünk Istenünk, cselekedj ma is így hatalmasan köztünk, rajtunk. Amen. Az ige hallgatására készülve a megkezdett 412-es dicséretnek az 5. versét énekeljük. 412-es számú dicséretnek az 5. verse így kezdődik. Megváltom, egy kérésemet nem vedheted meg nekem. 412-es dicséret, 5. vers. Isten igéjét hirdetni kívánom a mai vasárnapon, testvéreim, de felolvasok ige szakaszból, János evangéliuma 14. fejezete 22. verse alapján, ahol Isten igéje ezt mondja. Így szólt hozzá Judás, de nem az Iskáriótás. Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni magadat, és nem a világnak? Amen. Gyerekkoromban emlékszem esti mese sorozatra, a Futrinka utcára. Ugye a korosztályomnak azért megvan, ugye? Nem sok történetre emlékszem belőle, egy nagyon-nagyon mélyen belé, még egy édességszerető, sütemény szerető ember lévén, amikor kalácsot sütöttek. És akkor ugye a mama dagasztja be a kalácsot, és tesz bele egy kicsi sütőport. És kérdik, gyerekek, Mazsola vagy Tádé, jól emlékszem, hogy ez miért kell bele? Hát, hogy sok legyen, megdagadjon és nagy legyen. A mama egy picit elfordul. Két gyerek rögtön kapcsol, mit kell csinálni, beleönteni az összes sütőport. Hát, hadd legyen nagyon sok. Na aztán, jött is a sütő órán száján kifele a kalács, úgyhogy a végén ehetetlen lett az egész, mert úgy megnőtt, persze túlzás minden, de mégis erről szólt a mese, hogy bele az egészet egyszer, és hadd legyen nagyon-nagyon sok. Hát nem sikerült. Miért mondom ezt? Ebben a mostani ige szakaszban az a kérdés, hogy te Jézus, hát miért csak nekünk mondod ezt? Miért nekünk itt a 12-nek? Miért velünk? Hát miért nem az egész világnak egyből? Volt olyan korai feltámadást tagadó, aki azt kérdezi, hát miért a tanítványainak jelent meg? Mennyivel jobb lett volna, ha rögtön az ellenségének jelent meg, akkor nincs vita, nem? Miért? Miért nem a sok kell neki egyből? Miért ezzel a kicsivel, ezzel a kevéssel kezd? Nos, így áll előttünk ez a mai beszélgetés, és így van ez a kérdés feltevés. Te Jézus, miért nekünk jelentett ki magad? Miért nem az egész nagyvilágnak? És valljuk meg, a kérdés felvetés igazán jogos. Három gondolat. Az első, ez a Judás nevű tanítvány megértette azt, amit Jézus mond, hogy Isten szent lelkét ők kapják. Ők a tanítványok. Nem helyből mindenki, az egész világ áldja, vigye, hadd legyen, hanem ők. És ez fontos. Ugye Jézus azt mondja, hogy elküldök az atyával együtt nektek egy másik pártfogót. És akkor érdekes ez a szó, ez a pártfogó, akit melléd állít, melléd rendel valaki segítségül. Tolna megyében, ahol majdnem 10 évet voltam egy faluban lelkipásztor, az volt egy olyan szokás, ami egyébként sok helyen van az országban, már ahol még megvan, hogyha egy családban valaki meghalt, akkor megkértek egy közeli rokont, vagy jó barátot, hogy ő menjen el a lelkipásztorhoz, és kezdje el intézni a temetési időpont egyeztetést, harangozást, minden ilyesmit, beszéljen ő a családról, az elhunytról, egy kicsikét, hogy képben legyen a lelkipásztor jobban. És ugyanez az ember temetés előtt negyed órával, fél órával, mikor a temetési harang megszólalt, ott volt a parókián, vagy a templom előtt, együtt mentünk ki a temetőbe, ott állt végig mellettem, vagy egy félépessel mögöttem, míg a temetési szertartást végeztem, végig kísért ki a sírig, meg utána vissza a gyilkocsig, és közben, amikor a szertartást elvégeztem, a család nevében ő köszönte meg, minden megjelentnek, hogy eljöttek, hogy részvétet nyilvánítottak, stb. Ott közben járónak nevezték ezt, vannak helyen, ahol a funerátornak mondják, de az, akit a család megkér, hogy az ő nevükben járjon el, hogy nekik ebben az egyedül hordozhatatlanul nehéz történetben segítségük legyen. No, valami ilyesmiről beszél Jézus, hogy azt mondja, hogy én elmegyek az atyához, és kérem az atyát, küldje el nektek azt, aki ezt a nagyon nehéz feladatot, mert elem egy élet, és még azon belül, hogy Krisztus követés, segít nektek végigcsinálni. Aki mellétek áll, aki végig megy veletek az úton, aki végig ott van veletek, aki még a szót is megadja nektek, aki mindenben a segítségetek. Őt küldöm el, és úgy nevezi itt Jézus az Isten szent lelkét, hogy azt mondja, az igazság lelke. Elküldi számotokra nektek az igazság lelkét, hogy az veletek legyen, és ezen úgy is lehet fordítani, hogy köztetek legyen, vagy úgy is lehet, hogy bennetek legyen. És akkor a Szentlélek ott van mindenhol, bennem, köztünk, velünk, szüntelen, állandóan, az állandó jelenlétével. Most ezt a közbenjárót, ezt a segítséget ígéri nekünk Jézus, így az igazság lelke. Mi az igazság? Ugye ezt Pilátus is megkérdi Jézustól, mi az igazság? Ma hallunk híreket, mindegy, bármit bemond a tévé, rádió, olvasom a neten, bármelyik portálon, két kérdésem van. Azon túl, hogy ez igaz-e vagy sem. Az első, hogy ebből mennyi az igazság, ugye? A második, hogy ez a teljes igazságnak vajon mennyi egy része? Megye sokszor, hogy mi van a háttérben, fogalmunk sincs. Teljesen mindegy, mi a történet, a háború, bármilyen politikai tárgyalás, bármilyen gazdasági kérdés, teljesen mint egyházi kérdés, amit időnként fölkap a média, mert most akkor neki tudunk esni akár, teljesen mindegy, miről van szó. Mennyi igaz belőle? Mennyi a manipuláció mögötte? Vagy éppen, hogy az igazságnak ez hanyad része? Ugye erre szoktam mondani, hogy az is benne van a Bibliában, hogy nincs Isten. Ha ezt a mondatot van kiemelni, de a mondat úgy szól, hogy a bolond azt mondja az ő szívében, hogy nincs Isten. De egész másképp hangzik, mintha csak ennyit emelek. Mi az igazság? Ha a világ igazságát keressük, én azt gondolom, eltévedünk. Elveszünk az igazság keresésben. Ha az Isten igazságát keressük, és azt tesszük előre, hogy mi az Isten igazsága az emberről, hogy ő megteremtett minket, hogy bár mi bűnbe estünk, ő Krisztusban megváltott minket, bár meghalunk, ő örök életet készített Krisztus feltámadással nekünk, ha ezben az életemben az igazságkeresés címén, az első helyen, hogy ez az én részem legyen, Istené vagyok, az Úr én pásztorom, megváltott engem, meghalt értem valóban, föltámadott értem, örök életet adott nekem. Ha ez van az első helyen, akkor a többi majd ehhez igazodik. A többi már másodlagos, harmadlagos, sokadlagos lesz. Az igazság lelkét kapjuk, hogy ebben az igazságban járjunk, hogy kicsoda Isten, ki vagyok én, és mi közünk kapcsolat, rendszerünk van nekünk egymással. Ezt ígéri nekünk Jézus, a tanítványoknak. És akkor azt mondja, hogy azért van ez, hogy bár itt élsz ebben a világban, és nem lehet kivonulni belőle, nem lehet azt mondani, hogy az egész világ nem érdekel, mától híreket se olvasok, nem, sőt, azt mondja Jézus, amikor imádkozik az atyához, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy tartsd meg őket ebben a világban. Itt élek ebben a világban, érnek az események, a hírek, a történések, nehéz dolgok, negatív dolgok, jó dolgok, minden, de a világ el ne nyeljen, be ne szippancson, tönkre ne tegyen, el ne pusztítson. az én mihez tartásom, ez az igazság lelke által az Isten igazságának a keresése, hogy elsősorban azt éljem az én életemben, éljem a családomban, a szeretteim között, éljem a gyülekezetemben, az anyaszent egyházamban, a településemben, és egyáltalán ebben a teremtett világban. És a tanítványok ezt értik meg, azt mondja, hogy mivel szeretjük Jézust, ezért kapjuk az igazság lelkét. Na, hadd kérdezzem meg egy kicsikét. Szereted-e úgy Jézust? És most jó értelme mondom idézőjelben, hogy érdemled, hogy megkapd az igazság lelkét. Nyilván nem az örök mérlegen mérve az érdemet, de az, hogy kaphatom. Hogy szeretem annyira, igen, nekem az Atya elküldi, mert az övé vagyok, és ezt ő tudja, mert érzi az én iránta való szeretetemet. Ezt fogalmazódik itt meg. Igazság lelkét kapja, aki szereti az Urat. És akkor Jézus itt nagyon világossá teszi a tanítványainak, hogy az engedelmesség és a szeretet elválaszthatatlanok. Három mondatot idézek. A 15. versben ezt mondja Jézus nagyon egyértelműen, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. A 21. versben azt mondja Jézus, aki befogadja a parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én Atyám is, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. A 23. versben azt mondja, ha valaki szeret engem, és megtartja, ha valaki szeret engem, az megtartja az én ígémet, az pedig az én Atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Ezen nagyon rövid szakaszon belül háromszor beszél Jézus arról, hogy az ő szeretése, és a parancsolatok megtartása, vagyis az engedelmesség, hogy kapcsolódik össze. Azt mondja, ha szerettek, megtartjátok. Aki befogadja és megtartja, az szeret, az szeretni fogja az Atyám is, és én is. És aki szeret és megtartja, az az Atyám is szereti, és elmegyünk, és ott fogunk lakni. Én rövidített mondatokban mondom most ezt így. Háromszor is elmegy egy a szeretet, és az ő szavainak megtartása, az engedelmesség, ez így kéz a kézben jár. Azon gondolkoztam el, hogy itt Jézus nem a hitről beszél. Hogy hiszek-e vagy sem, hogy hiszek-e Istenben vagy sem. Hanem a megfoghatatlan vagy mérhetetlen fogalom helyett, hogy hit, beszél arról, hogy olyan szeretet, amely cselekvő engedelmesség. Olyan szeretet, amely meglátszik cselekedeteimen, a viselkedésemen, a beszédemen, az értékrendemen, az életvitelem, a gondolkodásomon, cselekvő szeretet. És fordítva is, szerető, Isten szerető cselekvés. Amikor azt mondod, hogy hiszek Istenben, ezzel a mondattal mondod-e azt, hogy a hit számomra azt jelenti, hogy én cselekszem az én Uram akaratát? Mondod-e azt, hogy a hit számomra azt jelenti, hogy életemet igyekszem mindenben hozzáigazítani az ő szavához? Mondod-e azt, hogy keresem azt, hogy ő mit akar az én életemmel kezdeni ma és egyáltalán, és amit én ebből megértek, azon vagyok, hogy azt meg is valósítsam a hétköznapokban, családomban, munkámban, az egész életemben. Mert a hit ezt jelenti. Szeretem őt, megtartom parancsolatait. Szeretet és engedelmesség. Párban. Kéz a kézben. Amikor azt mondod, hiszek, tudsz-e olyat mondani, hogy igen, az életemben ezt, azt, amazt Jézus Krisztus megváltoztatta. Tudod-e azt mondani, hogy az elmúlt időszakban, esztendőben ez és ez változott meg bennem. Krisztus szava, szeretete, jósága, megértett igéi által az életemben, viselkedésemben vagy beszédemben. Ezt és ezt végezte el bennem az Úr. Ebben és ebben ma már más vagyok, mint tegnap, egy héttel, egy hónappal, vagy egy évvel ezelőtt. Nos, így tevődik fel a kérdés, miért nekünk jelentett ki magad, miért nem a világnak? Azért, mert bármit, úgymond a világért akkor tudsz tenni, ha benned megvan ez a gazdagság, hogy szeretsz és engedelmes vagy. Ha benned megvan ez a gazdagság, hogy Isten szeretetében élsz azért, mert te is szereted őt, és megtartod az ő igényét. Befogadod parancsait, és követed őt. És akkor tiéd a lélek, akkor tiéd az igazság lelke. Hogy? Tanulja és bizonyságtevője legyél valóban az ő igazságáról. És a harmadik, a válasz a kérdésre, hogy ők, akik átélik a föltámadottal való találkozás, hogy Krisztus valóban föltámad, és kapják pünköskor a szent lelket, és megértik, hogy az egész miről szól, ők lesznek a tanúi annak, hogy kicsoda Krisztus, hogy mit tett értünk, és a bizonyságtevői annak, hogy mivel tartozunk mi neki. Ők kapják az igazság lelkét, hogy tanúi legyenek, hogy másokat is engedelmességre és szeretetre hívhassanak. Ha tehát benned is kérdés, mások megtérése, mások üdvössége, mások életének a gyógyulása, mások vigasztalódása, mások életének egy kicsi igazodása, javulása, a sorsunk, e világ dolga, ha egy kicsit is kérdés benned, akkor itt van a válasz, hogy először benned kell Krisztus a helyére kerüljön, hogy szeretem Jézus Krisztust, aki értem áldozta magát, és megtartom az ő parancsolatait, és kapod az Isten szent lelkét, hogy felelősen tudj élni, cselekedni, gondolkodni azokért, akikre most gondolsz. Hadd mondjak egy érdekes dolgot, tavaly nyáron egy kiránduláson voltunk, ahol egy római katolikus szerzetes beszélt nekünk ott a templomukról és a szerzetes rendjükről, és kérdeztük, hogy mennyien vannak, hát mondta, hogy nagyon-nagyon kevesen, és vannak-e fiatalok vagy mások, akik bejönnek utánpótlás, és mondta, hogy nincs, mert akik jelentkeznek általában alkalmatlanok a szerzetes életre, de őt ez nem is érdekli, mert nem az ő dolga, hogy az ő szerzetes rendjük megmarad, vagy megszűnik kihalás miatt. Hogy? Azt mondja, ez nem az én dolgom, ez az Isten dolga. Én csak csinálom magam dolgát. És ha ő jónak látja, majd küld embereket a szerzetesennel. Ha meg nem, hát akkor meg nem kellett tovább legyen, és kész. Jól meglepődtünk ezeken a szavai, jól rácsodálkoztunk. De azt azért megértettem benne, hogy ha én pusztán egyházféltésből akarok Isten tiszteletre jönni, vagy egyházféltésből akarok, hogy jöjjön valaki templomba, vagy tartsuk fönn valahogy, mert hát ez mégis... Jézus nem erről beszél. Jézus nem egy kulturális közösséget, nem egy kellemesen vallásos szakkörjellegű foglalkozást, nem egy történelmi hagyományokra épített múzeumot szeretne fenntartani abban, hogy gyülekezet és anyaszent egyház, hanem azt akarja, hogy a gyülekezet az a hely legyen, ahol az ő lelke, az igazság lelke munkálkodik mindannyiunk szívében, hogy mi éljünk, és másokat is ezáltal az ő szeretete és szent lelke által éltessünk. Jézusnak az a szándéka, hogy mi úgy legyünk neki tanúi, bizonyságtevői, hogy mi magunk az övéi vagyunk. Elkötelezetten, örömmel, hálával engedel az ő parancsolatainak, megtartva azokat, és élve oda-vissza a szeretetet, hogy én szeretem az Urat, ő szeret engem, ráadásul azzal a messze mutató reménységgel, hogy amikor innen elmegyek, akkor hozzámegyek, és ott fogok lakni. Nem elveszek a semmibe, hullok, és valahol, nem, hanem megérkezem haza, az örök lakásomban. Jézus Krisztus azt akarja a szívünkre tenni. Ha neked fontos a másik ember hite és üdvössége, mint hogy itt ez a Júdás megkérdezi, hogy miért nekünk, miért nem nekik mondod? Na, akkor először neked mondja, hogy ezeket a szálakat tetted helyre magadban, és akkor kész vagy arra, hogy a többinek, a soknak mondjad. És elindítja Jézus ezt a 12-t. És itt vagyunk. 2000 év múlva is gyülekezet és anyaszent egyház. És nem könnyű úton, a 7. hittanórán beszélgettünk a ellenreformációról, egyházi üldözésről, ilyenekről. Itt is volt 70 évig nem volt Isten tisztelet és keresztelő, és mégis van gyülekezet. És még növekszünk is. Mi is oda kegyelem? Mert nem az enyém, hanem az övé. És ha bennem helyre kerül, hogy miért is jövök, és miért is szólítsak meg valakit, és miért is tegyek bizonságot, és miért is tűnjön föl, hogy én esetleg másképp élek, viselkedek, vagy beszélgetek, mint ami a megszokott ma a közbeszédben, vagy közéletben, akkor ragyogjon föl a Krisztus. Ragyogjon föl az igazság lelkének gazdagsága, szépsége, kitűnő volta. A kérdés tehát jogos, miért nekünk jelenti ki magát? Mert velünk érteti meg a kereszt és a feltámadás csodáját, mert minket pecsétel el a Szentlélekkel, az igazság lelke által, mert minket hívott arra, hogy aztán innen kezdve tanúi legyünk minden nép közötte világon. Amen. Isten igére válaszolva az 549. dicséretnek a 3. versét énekeljük, ezt a 65-ös Zsoltár dallamára énekeljük. 549. 3. vers. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket. Fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen a te szavaidat. Köszönjük, hogy te nekünk jelentett ki magad, megismerteted magad velünk. Mi befogadunk téged és szeretünk téged, és igyekszünk engedelmes gyermekeid lenni. De hozzád jövünk, könyörülj rajtunk, hogy megmaradjunk ebben. Te tudod, hogy itt és most hogy könnyű engedelmesnek, meg jónak lenni, meg igaznak. És aztán kimegyünk, és találkozunk, és híreket hallunk, és konfliktusokba kerülünk, és terheket hordozunk. Könyörülj rajtunk, hogy ezekben is mind megmaradjunk a te tanítványaidnak. Hogy ezekben is mind az igazság lelke uraljon bennünket. Áld meg így cselekedeteinket, szavainkat, életünket, mindennapi munkánkat, családi közösségeinket. Gyógyítsd bennünket ott, ahol fáj, ahol szakadozunk, ahol töréseink vannak. Forrasz egybe bennünket, ahol széthullottunk. Könyörülj rajtunk, kérünk. És te tudod, gyászolóink vannak. Valamennyien gyászoljuk az elhunytat, hiszen testvérünk volt. Te légy, aki vigasztalást adsz. Te légy, aki a lélek fájó sebét, kötözött fájdalmat enyhítesz. Köszönjük, hogy van föltámadás és örök élet reménysége. És te légy velünk betegségeink hordozásában, te tudod, testünk is hányszor, hányféleképpen tökéletlen, akinek lehet a gyógyulást, akinek nem, annak türelmet. Te légy velünk anyagi életünkben, te tudod kirendelni a mindennapi kenyeret számunkra. Hadd legyünk bizonyosak a te gondviselésedben. És te áld meg gyülekezetünket, intézményeinket, településünket, népünket és nemzetünket. Te áld meg anyaszentegyházunkat ebben most nagyon kiélezett helyzetben. Te teremts békességet, csendet és rendet. És te adj bölcsességet mindnyájunknak, vezetőinknek is és magunknak is. Köszönjük, Istenünk, hogy te mindenben velünk vagy. Könyörülj hát rajtunk, és add szívünkbe az igazság lelkét, hogy valóban a mi szavaink, bizonyság tételeink, szerető, engedelmes életünk nyomán mások is megismerhessenek téged, és a tiéddé legyen. Köszönjük, hogy meghallgattál minket ma is. Amen. Fennállva együtt mondjuk el az úttól tanult imádságot. Mi atyán, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, ővé a dicsőség és a hatalom most és az örökké valóságban. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem elsőképpen az adakozást. Isten igéje kérdi, mivel fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett. Alkalmainkat hirdetem, vasárnap 10 órakor Isten tisztelet és gyermekisten tisztelet. Szeretettel várunk mindenkit. Szomorú szívvel kell hirdessem, eltemettük Tamos Ferenc testvérünket, ki itt született, még akkor Nógrád Verőcén, most itt Verőcén temettük el őt, 3. hó, március 5-én. Kérjük és kívánjuk a gyászoló családnak, hogy Isten adjon vigasztalást, békességet mindannyiuk szívére. Előttünk álló feladatok, programok. Kedden lesz az egyházmegyei látogatás, a vizitáció, amikor gyakorlatilag egy egyházmegyei küldöttség az egész teljes évi adminisztrációt ellenőrzi, 20-valahány pont, amit végignéznek, az anyakönyvek, a jegyzőkönyvek, a leltár, az értéktár, az irattár, minden, ami csak létezik, készülünk rá. A presbiter testvéreket várjuk 6:30-tól, tehát ők is 18:30-ra érkeznek. 7 óráig reménység szerint a hivatal vizsgálat megtörténik, és akkor 7 órától itt tartunk egy rövid áhítatot és beszélgetést az egyházmegyei küldöttséggel. Szeretettel kérem, várom presbiter testvéreket, aki tud, ha csak lehet, gyertek, jöjjetek. Aztán ezen a héten lesz március 15-e, 14-én csütörtökön lesz a szokásos önkormányzati megemlékezés. Most nem a szokásos formában, egészen a temetőben találkozunk, és onnan jövünk be ide a Csuti Zsigmond emléktáblához, hanem a művelődési háztól indul egy fáklyás menet, ilyen műanyag fáklyás, ilyen villanyfáklyás, vagy elemes fáklyás menet. 5 óra, 17 óra 30-kor, tehát 17:30-kor fölmegy a menet a temetőben a honvéd sírokhoz, és akkor onnan jövünk ide, és akkor itt kértek rövid bizonyságtételt, megemlékezés Csuti Zsimondról, ugye, aki gyülekezet lelkipásztora volt, és 48-as, 49-es forradalmi szabadságharc okán őt várfogságra ítélték annak idején. És akkor itt szeretném mondani a presbiter testvéreimnek, hogy aki csak teheti, hogy megbeszéltük, jöjjön el úgy, hogy ezt követően, tehát gondolom azon, hát inkább fél hét felé lesz a templomba. Itt lesz az a szakember, aki a hangosításunkat tervezte és ajánlatot adott, hogy megnézzük, meghallgassuk, mi az, amit ő kínál. Aki teheti, köszönettel veszem, ha itt tud lenni, hogy együtt gondolkodjunk róla. De, hogy sok minden történjen még ezen a napon, körülbelül délután 2 óra körül, tehát az ünnepség előtt érkezik, vélhetően, ha nem esik az eső, 2 kocsi termőföld ide a kapuhoz, ami ha van bátor önkéntes, aki mer jönni talicskázni, gerebjézni, lapátolni, sertepertélni, stb. Azt szeretettel lehet 2 órától, ha valaki érez elég fizikai erőt magában, egy kis talicskázáshoz, gerebjézéshez, lapátoláshoz, szeretettel várjuk csütörtökön, ha sokan vagyunk, hamar végzünk, mire jön az ünnepség, addig már megzuhanyzunk, felöltözünk, és frissek és üdék vagyunk, egy kis mozgást követően. A temetőtakarításunk március 22-23-a, 22-én pénteken délután, 23-án szombaton délelőtt lesz. Egyeztettem polgármester úrral is, és a Suppi Zsoltival, a Markolóval is, majd ki fog derülni, hogy ők szombaton tudják-e elszállítani, vagy majd hétfőn, ez az ő részük lesz, de nekünk a kiordás, elválogatás a mi dolgunk. Férfiakat is, nőket is szeretettel, tisztelettel várunk, bárkinek, ha csak egy órácskát tud jönni segíteni, azt is köszönettel fogadjuk, hogy kihordjuk, összehordjuk, elválogassuk. Ugye az a helyzet, hogy a szemét halomban ott egyben van minden, az üveget, a műanyagot, meg esetleg a kommunális hulladékot, amit esetleg kihordott valaki, és ott felejtett véletlen, azokat kiválogassuk, bezsákoljuk, azt az önkormányzat visz a szeméttelepre, ami zöld hulladék, az pedig megy valahova töltésbe, temetésbe, illetve innen kezdve beállítjuk üzembe mi is a 900 literes nagy kukát, és akkor azt fogjuk kérni, hogy minden szemetünket majd abban a nagy kukába helyezzük bele, amit hetente egyszer a szemétszállító vállalat fogja és elszállítja majd. Köszönöm ebben az együttműködést. Van egy nagyon-nagyon jó hírem. Pénteken volt Kazinc Barcikán a 4. osztályosoknak a hittan versenye, Ákos is ott volt, ugye? És azzal a jó hírrel örvendeztettek meg bennünket, hogy a Verőcei Hívők csapata az országos versenyen bibliaismeretből 2. helyezést kapott. Asztalos Júlia, Pomázi Máté, Tajti Ákos és Genei Lenke Léna. A bibliai illusztráció verseny kategóriában pedig 1. helyezést kaptunk, Adamek Tíme, a Pomázi Máté és Turai Emma. A Zsoltár éneklő versenyben pedig Adamek Tíme kapott ezüst minősítést. Itt vannak ők ott ilyen mosolygósak, előtte mosolygnak, vagy utána ennyire nem tudom, de a mosoly jogos, a hálaadás jogos, a felkészítőjük és a vezetőjük pedig a hittan oktatónk volt, Sándor Gabriella, lelkipásztor asszony. Hát most ez a büszkeség egy kicsikét feszíti a mellemet, mert örülünk, hogy végre eljutottunk egy ilyen versenyre, és úgy tűnik, hogy első körben is igen-igen szépen helyt álltak a gyermekeink, hittanosaink, úgyhogy ezért valóban hálásak lehetünk, és ha valaki kérdi, hogy milyen munka folyik az intézményben, ilyen munka. És nem csak hittanból, de matematikából, történelemből, magyarból, nyelvből, alapvetően mindenből ilyen munka. Adjunk érte hálát, jó értelemben legyünk érte büszkék is, és könyörgünk, hogy így maradjon, sőt. Rendben, ha valakinek még nincs bőti húsvéti hírlevele, körlevele, ott az asztalon hátul a persely mellett található, elvihető, illetőleg ami a körlevélben, nem tudom, most hirtelen benne van-e, de egész bizonyosan mondom, hogy jövő vasárnaptól indul a húsvéti könyvvásár, mindenféle akár a húsvét ünnepéhez kapcsolódó irodalom, de más könyvek, bibliák, énekeskönyvek, prédikációs kötetet, ajándéktárgyak, magyarázatok, nem is tudom végig sorolni, Karcsi meg Évi el fog mondani mindent, aki oda megy, akár csak érdeklődni is. A lényeg az, hogy jövő héten sok pénzzel jöjjön, hogy sok könyvet is tudjunk vásárolni, mert hitel tegnap volt, holnap lesz, ma pont nincs, de szeretettel ajánlom tényleg ajándékozni is, tehát ha olyan ünnepség van a családban húsvét körül, hogy valakinek kellene valamit venni vagy vinni, lehet innen választani, ha a könyvvel egy kicsikét idegenkedik a mai ifjúság, azt kell neki mondani, hogy először is az olyan, mint egy hosszabb SMS, csak ki van nyomtatva. Másodszor pedig olyan, mint egy jó film, csak ebben lemugranak föl reklámok. Úgyhogy ajánlom ezeket, jó szépen. Ja, tudom, hogy kicsit szarkasztikus, a fiatalok nem díjazzák, mikor ilyet mondok egészen, de mi még a könyvhez másképpen viszonyulunk. Nekem több nincsen, gondok úr.
Favágás, hogy mondjuk el, hogy a temetőben.
Ja, akkor igen, mondjuk.
Egy magánképző cég, aki fazitermelést és a veszélyes fát kivágására vizsgáztatja a favágókat. Felkért minket, hogy a temetőnkben több olyan veszélyes fa van, amelyeket ki kéne vágni, és engedélyt kapnak-e rá, hogy kivágják. Mondtuk, hogy természetesen megállapodtunk, szerződést kötöttünk. Már múlt hét szombatján, vagy két hete szombaton voltak. Most nem tudjuk, hogy voltak-e kint, mert pedig nem voltunk éppen itt, hanem ezt nem voltunk egy értekezetben. Megnézzük majd, ha valaki még annyira segíteni akar, akkor azt a fát szeretnénk behordani a parókia udvarára. Ebben is szeretnénk segítséget kérni. És azt hiszem, egy-két mondatot a péntekről meg a szombatról. Önként jelölés alapján volt lelkészünk egy lelkész értekezleten, pénteken, ahol az egyházunkat érintő kérdések, illetve mondhatni azt, hogy a püspök urat érintő kérdésekről volt szó. Ugyanilyen ehhez hasonló tájékoztatás, vagy egy istentisztelet keretén belül egy rövid két-három órás egy létben magyarázták nekünk, hogy azért vagyok gondba most, mert nekünk kettőnknek nagyon közeli, szinte ugyanaz a véleményünk erről az esetről, de senkit nem akarunk megbántani azzal, hogy önnek éppen ellentétes véleménye van. Én már a legelején azt mondtam, hogy a püspök úr vagány gyerek, elnézést, hogy így mondja, akkor föláll és mind a két tisztségéről lemond. Az egyikről úgy lemondott, hogy tulajdonképpen a zsinati tagság előtt, zárójelben én egy zsinati tag vagyok, tulajdonképpen zsinat elé tavaszi ülés folyamán fog kerülni, ami annyit jelent, hogy április első időszakában. Hogy a Dunamelléki egyházkerületnek a püspöke marad-e vagy nem, úgy érezzük, hogy nagyon szeretne az maradni. Itt különböző szelek vannak, elnézést a kifejezésért, de meg a szerecsemoltatás is. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Köszönöm. Igen, köszönöm. Én annyit hagyd tegyek hozzá a magam részéről, hogy mindenki a maga dolgáért felel, tehát ő is az Úristen ítélés széke előtt végső soron ott áll meg, mi is, és másoktól függetlenül mi tesszük a dolgunkat. Tehát az, hogy most jó vagy nem jó, mit tudunk, mit nem, milyen háttér történések vannak, amiket nem tudunk és nincsen, bocsánat, nem érdekel. Az én dolgom az, hogy azt, amit én rám bízott Jézus Krisztus, igyekezzem végezni becsülettel, és igyekszem is végezni. Azért, tudjatok róla, a magam részéről én püspök úrnak levelet írtam, és elküldtem azt, hogy én mit gondolok és hogy gondolok. Tudomásul is vette, jól is fogadta, annak ellenére, hogy én a kisebbségben vagyok, a nehezebbik oldalon állok ebben a történetben. Tehát én azt írtam neki, hogy szerintem mondja le a püspöki szolgálatáról. De nem tudom, mi minden van még a háttérben, hogyan azon kívül most olyan méltékű médiatámadás, illetőleg baloldali és liberális támadás van az egyházunk ellen, hogy lehetséges, hogy tényleg nem most kell, hanem akár későbben vagy másképpen, nem tudom, amit én tudok, hogy az én hitemet, az én Krisztussal való közösségemet, ez nem befolyásolja, és most nem akarok nagyon nagy képű lenni, csak azt, hogy jól értsétek. Isten külön kegyelme, nem én vagyok olyan magas pozícióban, mert sokkal többet hibáznék. Úgyhogy épp eleget hibázok a saját munkámban itthon adott esetben, de a magam dolgáért felelek, és a Krisztussal való közösségemet ez nem változtatja. Ebben maradjunk meg, mert mi a Krisztuséi vagyunk, nem pedig egy ember függvénye bárki is. És akinek kérdése van ezzel a történettel kapcsolatban, nagyon jó szívvel, amit tudok, elmondom, mert titkokat nem tudunk, alapvetően minden publikus, merünk róla nyíltan beszélni arról, amit tudunk, meg amit magunk érzünk és gondolunk. Jó. És azt kívánom, legyen békességünk ebben, és mindenféle hírnek meg ne üljünk föl, mert ugye a Taskenti Rádióra emlékszünk, a hír igaz, csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak, nem Moszkvában, hanem Moszkvicsot, szóval sajnos sok minden így van. Jó. Záróénekünk. Dicsérjük, áldjuk a Szent Háromság Úristen, 561-es számú dicséret, Szent vagy örökké, Atya Úristen a magas mennyekben, mind a négy versét énekeljük, régen 241-es volt, 561-es számú dicséret. Isten tiszteletünket. Szép vasárnapot, mindannyiunknak megáldott jövő hetet, Isten velünk, viszontlátásra.
Áldásom,